se vedd, csak adj hitet.
Húsz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt hétfőn. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. Közölte, az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit, és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot, jelentette ki. Orbán Anita azt mondta, a következő hetekben az országgyűlésnek kulcs szerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásokból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára a modelljük szerint, azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel, tette hozzá. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat. A projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási miniszter parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid, a miniszteri poszt várományosa hétfőn a Facebook oldalán. A leendő miniszter közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. A tőrös darazsak az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mire Hunon Profit Kft.-nek. Céljuk, hogy két hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több felé valószínű zápor, zivatar, illetve eső. A csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause chains on all is stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus.
He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free.
Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Jó napot kívánok, Pap Beatrix vagyok. 25 éves a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközség. A további cél, hogy önálló anyagyülekezetté váljon, amire van lehetőség, ugyanis egy fejlődő település és gyülekezet lett az elmúlt években Bocskai Kert. Ezt megelőzte és nagy mérföldkő volt az egyházközség életében, hogy 1997-ben megépült Magyarország első ökumenikus temploma, majd elkészült a Korpona gyülekezeti ház, ahol az alkalmakat tudják megtartani. Emellett rendkívül aktív a 15 éves évfordulóját ünneplő nőszövetség, amely ma már évente két gyermektábort szervez a nyár folyamán, és kiemelten fontos a diakóniai munka. A Szüllőtő című újságok és az egyik gyülekezeti tag horgolt képeivel elnyerte az Érték és Minőség nagydíjat. Mai magazin műsorunkban a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközségről hallhatnak.
A soldier with no armor. In the middle of the battle, I was broken. I was broken. It was only getting darker. In the valley of the shadow, I was hopeless. I was hopeless. I never thought that I would ever see the day when every single chain would break. Or hear the voice of heaven call my name. Then Christ came, changing everything. He took my sin and shame away. Now every song I sing will be for him. Ever since the moment he walked in, then Christ came.
I was searching for a reason to believe that I could ever really matter, ever matter. And I was hoping, I was reaching, so desperate for my soul to find its savior. Oh, I need a savior. Then Christ came, changing everything. He took my sin and shame.
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Jubileumi évfordulója volt a Bocskai Kerti Református Gyülekezetnek, ugyanis 25 évvel ezelőtt alakult meg. Hogyan történt a megalakulás? Miklós László lelkipásztor.
Nagy hálatással vagyunk az Úristen felé, hogy 2000 előtt néhány hónappal akkori szolgálatát nem olyan régen megkezdő áldott emlékezetű lelkipásztor Pál Csaba, illetve gyülekezetnek a presbitériuma benyújtott a Hajdúvidéki Református Egyházmegye tanácsához azt a vágyát, akaratát, gondolatát, hogy lépjen egyet előre a gyülekezet, és önálló jogi státusszal bírhasson, vagyis missziói egyházközségé válhasson. Az egyházmegye befogadta ezt a javaslatot, és felterjesztette a Tiszántúl Református Egyházkerülethez. Jóvá hagyták ezt a javaslatot, így 2000-ben immár jogi személyiséggel bírva megalakult a Bocskai Kerti Református missziói egyházközség. Ez éppen 25 esztendeje volt júniusban, ezért hálát adtunk, és maga a jogi státusznak a megindítása Pál Csaba öntisztelt úrhoz és az akkori presbitériumhoz kötődik, de azért 25 év mégiscsak 25 év, és egy missziói egyházközség életében nagy dolog, ugye már amikor református testvérek összegyűlnek, következő lépcsőfok és szerveződési szint a missziói egyházközségi státusz, és hát ugye nagy álom, nagy előbb is az lenne, ha majd egy napon ugye anyaegyházközségé válhatna a gyülekezet. Erre azt hiszem minden esély megvan, hiszen Bocskai Kertben minden a növekedésről szól. A településen 50-es években mintegy 300-an éltek, a rendszerváltáskor körülbelül 1200-an, most pedig 4200 fő alkotja Bocskai Kertet, és ami igazán örvendetes, hogy az elmúlt években megfigyelhető tendenciák alapján 80-85 gyermek születik a világra Bocskai Kertbe, és bizony az a kapacitásokat alaposan próbára teszi az óvodába és a iskolába, tehát növekvő település, mintegy 900 ember vallotta magát reformátusnak, növekszik a gyülekezetünk. Nekünk egy kicsikét fel kell zárkózni ahhoz a növekedéshez, amit a település produkál, azért a lelki fejlődés ettől egy nehezebb feladat, de hála Istennek sok fiatal család érkezik, ahogy szoktam fogalmazni, Bocskai Kertben mindenki fiatal és mindenki fiatalos, úgyhogy háladásra bőven okot adó esztendő volt a 2025-ös gyülekezetnek úgymond a születésnapja, illetve kaptunk egy örömteli tényt, hogy az ország elsőként felépített ökumenikus temploma, amelyben ugye három felekezet gyakorolja a hitéletét hétről hétre és alkalomról alkalomra. A Betlen Gábor alap templomfelújítási pályázatán győzött, pozitív elbírálásban részesült. Ezt mi reformátusok terjesztettük be, de nyilván a római és görögkatolikus testvéreknek, szolgatársaknak, a alapítványelnöknek a segítségével, Hajdúvidéki Református Egyházmegye támogatásával, és a templom még 97-ben készült el, a 96-os építkezés után, immáron reménység szerint ebben az évben megújulhat. Ez egy nagyon nagy öröme nem csak a reformátusoknak, de azt gondolom, hogy minden Isten szerető, ember szerető Bocskai Kerti testvérnek.
Kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy mekkora igény volt arra, hogy megalakuljon Bocskai Kertben a református gyülekezet, missziói gyülekezet. Mi volt az előzménye mindennek?
Bocskai Kertről először 1899-ben hallunk. Tulajdonképpen önálló hegyközségként ekkor rögzítik, ugye ez egy gazdasági szerveződés, de a település önállóságát közjogi értelemben majd csak 1993-ban nyeri el, addig aztán rengeteg dolog történt. A második világháború után, amikor, ahogy mondtam, 250-300 szőlős gazda él Bocskai Kertbe, és kis túlzással minden a szőlőről szól, és a szőlők ápolásáról, gondozásáról, szőlőtermesztésről. Ekkor már azért összejárnak református testvérek a Poroszlai kúriában. A poroszlai család egy debreceni bankárcsalád, aki Bocskai Kertbe nagy birtokkal rendelkeztek, kúriát építettek, és szőlőbirtokkal bírtak, és az ő kúriájukba gyűltek össze a reformátusok, 4-6-8-10, szépen csöndesen így napról napra többen, és azért az fontos leszögezni, hogy 2016-ig Hajdugatházról látták el a bocskai kerti reformátusok lelki vezetését, az ottani lelki pásztorok. Itt a változást az hozta, amikor Szabadi Árpád előző esperes úr kinevezett bocskai kertbe, és én bocskai kertnek a lelki vezetéséért református szempontból én magam lettem kiemelten felelős, tehát ilyen értelemben Hajdugatház és bocskai kert között mindig volt egy lelki kapocs, és Molnár Ambrus állott emlékű esperes úr is szolgált bocskai kertben, Bölcskei Gusztáv, későbbi püspök úr is szolgált bocskai kertben, Tar Lajos bácsi szolgált bocskai kertben, ahogy mondtam, Pál Csabanő tisztelt úr is 18 éven keresztül, úgyhogy évtizedeken át a kúriában gyűltek össze két hetente a testvérek, és egy óriási mérföldkő volt, amikor 97-ben fölépült Magyarország első eleve ökumenikus célból felépített temploma, és immár a református gyülekezet, felekezet is ott tarthatta Isten tiszteletét. A vasárnapok azok úgy néznek ki, hogy 8 órakor kezdenek a római katolikus testvérek, 9 órakor görög katolikus testvérek, és picit hosszabb görög liturgia miatt 10-15-től kezdődik a református Isten tisztelet. Úgyhogy nálunk bocskai kertben egy kis túlzással egész évben ökumenikus imahét van. Még egy nagy fejlődési fokozat volt a templom felépülését követően, amikor 2015-ben elkészült a Korpona gyülekezeti ház. Ez a templomtól légvonalban egy olyan 5-600 méterre van, és azért ez egy óriási előrelépés, hogy volt családsegítő, méreteinél fogva, megújulva, áldott, befogadó állomása lehet, hitéleti, lelki, kulturális alkalmaknak, beszélgetéseknek, miközben a templomban ott mindig egyeztetünk, minden egyes alkalomról, külön esküvőkről, meghívásos alkalmakról, hogy az ördög nem alszik, ha egyszer nem egyeztetné, hogy garantáltan ütközés lenne. Azért az egy nagy dolog, hogy a Korpona gyülekezeti házba már a gyülekezet úgy tud menni, mint a saját lelki otthonába, és ott minden feltétel a legmodernebb körülmények között adva van, ahhoz, hogy, ahogy mondtam, hitéleti, kulturális, közösségi, vagy akár a nyári táborok alkalmait méltóképpen megszervezhessük.
Jól tud együttműködni a három felekezet?
Azt gondolom, hogy igen. Mind a két atyával személy szerint nagyon jó a kapcsolat, a gondolók között is jó a kapcsolat, és a templomot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökével, dr. Tarcali Gábor úrral is kiváló a kapcsolat, Úrgyán Gábor görögkatolikus atyával és Szegedi Kálmán római katolikus atyával is, és egyáltalán a gyülekezetek között is jó a kapcsolat. Minden évben a templom felépültéért református szóhasználat szerint hálaadó alkalom, katolikus szóhasználat szerint templom szentelési alkalom, de egy közös hálaadás van, és minden évben van egy soros felelőse az évnek. Tavaly előtt a görög katolikus testvéreké volt, tavalyi év a római katolikus testvéreké, úgyhogy 2026 pedig a reformátusoké. Úgyhogy ez egy nagy öröm számunkra, hogyha a templom felújítás egy kicsit ugye a református szervezéssel összeköthető lenne, de persze ez egy közös öröm, egy közös feladat. A felelősség a miénk, azért ez nem elhanyagolható. Nem mondom, amikor még évtizedekkel ezelőtt kezdődtek az összecsiszolódások, akkor még azért nem mondanánk igazat, ha azt mondanánk, hogy tükörsüme volt minden, de mára az elmúlt évekre a legnagyobb békesség és áldásos együttműködés tapasztalható.
Mikor lesz az alkalom a templom hálaadásáért?
A templom hálaadásáért az mindig szeptember-októberben van, és ilyenkor minden felekezet igyekszik kitenni magáért, tehát amikor katolikus év volt, akkor római katolikus főpásztor érkezett, Ferenc atya, amikor görög, akkor szintén Kocsis Fülöp metropolita érsek érkezett, amikor pedig református, akkor két alkalommal is főtiszteleti dr. Fekete Károly püspök úr érkezett, egy alkalommal pedig megtiszteleti Őz Lajos hajdúvidéki református esperes úr érkezett, tehát igyekszik mindenni kitenni magáért, és a legmagasabb szinten képviseltetni magát ezen a háladó alkalmon.
Kicsit beszéljünk a 25 évről. Melyek voltak a nagy mérföldkövek? Mi jellemezte ezt a negyedszázadot?
Nem szabad nem szólni arról a nagyon-nagyon fontos időszakról, periódusról, és a gyülekezet a szívén is hordozza ezt a periódust, ami még a egyházi jogi személy megalakulása előtti két évtől, tehát 98 és 2015-ig tart. Ez a 17 év, amikor Pál Csabanő tisztelt úr a hatházi gyülekezetben és bocskai kertben szolgált. Ez egy rendkívül aktív gyülekezeti építő, közösségépítő periódus volt. A gyülekezet hálával visszatekintő közössége úgy gondolta, ez egy presbiteri javaslat volt, mindenki fejet hajtotta a javaslat előtt, hogy Pál Csabonya tisztelt úr, aki 2020-ba szólított vissza az élő Isten. Az ő munkásságának emlékére egy emléktáblát avattunk szintén 2025 novemberében. Nem volt kis feladat egyszerre pásztorolni Hajdúhatház református népét, intézményeket létrehozni, református óvodát, általános iskolát. Ezt nem az én tisztem méltatni, de Bocskai Kertből is tisztelet. És hogy még maradt idő és energia a Bocskai Kerti közösségnek a pásztorolására, tehát feltétlenül szólni kell az elődöknek a munkásságáról, hitéről, odaszánásáról, előző szolgatásokról, előző presbiterekről, szolgáló közösségéről. Én mindenképpen itt húznám meg a nagy vonalakat, hogy templomépítés, és utána újságnak 2002-ben a beindítása, illetve hát ugye a gyülekezet megfogalmazta azt az igényét, hogy na hát Poroszlai kúriában jó volt a lelki élet két hetente, na de jelezték nagy tisztelt úrnak, hogy hát már csak úgy volna áldásos és ildomos, hogyha hetente lennének istentiszteletek, és így is történt, hogy Bocskai Kertben nagy tisztelt úr, illetve az elmúlt akkori éveknek beosztott lelki pásztorai, róluk sem szabad megfeledkezni. Nem szeretnék most felsorolni senkit, mert valakit kihagynék, és akkor nagy hibába és tévedésbe esnék, de örömmel jöttek Bocskai Kertbe a hatodéves gyakorlatokat töltő lelki pásztorok, akik közül sokan kerültek Tiszántúl meg annyi református gyülekezetébe, és vitték magukkal a Bocskai Kerti élményeket, amikor én a hittanosaimat áthívom, akkor hát azzal szoktam kezdeni, hogy ez a templom az ország elsőként felépült ökumenikus temploma. Felnézünk a toronyra, akkor csillagkereszt, kettőskereszt, és úgy van berendezve, aki járt, az tudja, hogy hát pont nem így néz ki egy református templom, tehát színek mindenütt, ahogy belépünk ugye a bal oldalra első liturgiai tér, a római és a görögkatolikus liturgiai tér, feszülettel, oltárképpel, ikonnal, egy picit ez nekünk ugye szokatlan, és ahogy református liturgiai térre nézünk, ott pedig ugye szentírás, református címer, egyébként pedig Bocskai Kert zászlaja, amelyben ott van ugye a szőlő, mint ami a szőlőskertet reprezentálja, a hajdukkardja, illetve a nap, ami az isteni fény és tisztaságnak a jelképe. Nagyon fontos alkalmak voltak a nagy tisztelt úr idejében, és azt követően is a táboroknak a megszervezése, és ezen a ponton kiemelten szólni kell a Bocskai Kerti Református Nőszövetségről. Ha nem tévedek, akkor most ünnepelt a Nőszövetség, és hálát adott a alapításának 15. évfordulójáért. A Nőszövetségünknek kb. 25 tagja van, és Pál Csabáné Otília nagy tisztelő asszony az elnök, Bacskai Zoltánné a titkár, meg van a megyei küldött, országos küldött, és ugye a Nőszövetség először a könyvtárnak az épületében szervezte meg a nem csak a nyári tábort, hanem táborokat, tehát Bocskai Kertben két terminusú gyermektábor van, most már hagyományosan július első két hetében, tehát lassan lehet elővenni a naptárt, mert már érkeznek a szülők, hogy jönnének a gyermekek, illetve a gyülekezetünknek, ami a legerősebb oldala, a diakónia. Szinte a tankönyvek is azt mondják, hogy a gyülekezetbe a diakóniának kell lenni az alapoknak, a szeretett szolgálatnak, az egymás iránti odafigyelésnek, nyilván kicsikre és nagyobbakra és szépkorúakra, minden korosztály, minden tagjára. Tehát az én ideérkezésem előtt is voltak már táborok, és voltak már ruhaosztások, és voltak már ételosztások. Tehát azt gondolom, hogy a gyülekezetnek a diakóniai munkálkodása az említett és más egyéb dolgokban is kiemelkedő, és nem csak az elmúlt 25 évben, hanem még azt megelőzően is.
Mi történt ez alatt a 25 év alatt? Mi változott? Hova jutott a gyülekezet?
Hogyha az anyakönyveket nézzük, hát megtettem azt a fontos összeírást, hogy hogyan is álltunk az anyakönyvek terén. 25 év alatt 240 alkalommal történt keresztelés, 45 alkalommal volt esketés, 80 alkalommal kellett odaállnunk méltóképpen, végtisztességet adva és hirdetni a feltámadás reménységét. Ilyenkor azért ki kell emelnem, hogy a testvérek támogatják a lelkipásztort, nem csak engem, a korábbi szolgatásokat is, hogy legyen méltóképpen énekszóban is méltó elköszönés és a feltámadás reménységének és a vigasztalás hangjának a megszólaltatása. Ezek alatt az évek alatt működött, most egy kicsit lemaradásban vagyunk ebben, több szólamú énekkar, ebben meg kell említenünk a Kódis házaspárt, Kódis Tamást, aki Kodály kórusban profi énekes, illetve Kódisné Nagy Zsuzsát, aki szintén az énekkar vezetésében és kántori szolgálatban 20 éven át volt meghatározó szereplője a gyülekezetnek. Ők miután gyermekáldás érkezett, ők is Debrecenből jártak ki Bocskai kertbe, a Tégláskerti gyülekezetbe gyakorolják a hitéletüket. A számok nyelvén nagyjából, amit pontosan ki tudtam írni, a keresztelések, esketések, végtelenes adások száma így összegezhető.
Milyen programok vannak önöknél évről évre? Hagyományosak vagy akár újak?
Hát most hadd beszéljek az újakról. Az alapvető igei alkalmak mellett elindítottuk azt a programunkat, ami az alábbi címet viseli, professziók és hivatásrendek a Bocskai Kerti Református Gyülekezetben. Ennek az alkalomnak az a célja, hogy jobban megismerjük egymást. 2026, ugye mindenki tudja, hogy az imádság éve hivatalosan is, és úgy szeretnénk lebonyolítani az alkalmakat, hogy ima közösség, utána pedig valamely testvérünk beszámol arról a hivatásrendről, amelyet gyakorolt akár egy életen át. Az első alkalommal Baskai Zoltánné Erzsébet pénztáros testvérünk volt a meghívott vendégünk, az előadó, aki úgy kérte meg, hogy beszéljen a óvodapedagógiai évekről, óvodapedagógusként egy életen át címmel, illetve óvodavezetőként egy életen át címmel tartotta meg az előadását, és érintett alapvető életútismereteket, miért választotta ezt a hivatást, és hogyan állt be a szolgáló közösségébe, úgy szakmai értelemben, mint gyülekezetbe, gyülekezeti értelemben. A következő meghívottunk pedig a Bocskai Kerti Postának a volt vezetője, Nagy Mihályné Rozika, de hát van közöttünk élelmiszermérnök, van közöttünk áldozatvédelmi központban dolgozó jogász, erdőbirtokosságot vezető, erdész, agrármérnök, kereskedelemben dolgozó, Bocskai Kerti a Kenizi Kórházban működő sürgősségi balesetének a vezetője. Szeretnénk meghívni, tehát a gyülekezetnek a tagjait, hogy ki a saját hivatásrendje mentén számoljon benne a hivatásnak a szépségeiről, küzdelmeiről, hogyan álltotta be az Úristen. Egyrészt egymást is jobban megismerjük, illetve annak a választott hivatásrendnek a sokáltal nem ismert részleteit is. Azt gondolom, hogy szép egyensúlyban vannak nálunk az igei alkalmak, kulturális alkalmak, közösségépítő alkalmak, tehát igyekszünk ilyen tekintetben színesek lenni. Tehát jó az, hogy tudják a Bocskai Kerti, de sok esetben Pallagról hozzánk érkező testvérek, hogy bizonyos programok és alkalmak mentén az állandóságot és bizonyos alkalmak mentén meg a megújulást képviseljük.
Gyülekezeti tagok most megközelítőleg.
Választói névjegyzékben 129 testvérünk van, ami azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy missziói egyházközség, akkor egy szép szám. Hogyha ezt a kört egy picikét szélesítenénk azok létszámával, akik valamiképpen kapcsolódnánk hozzánk, akkor ennek a létszámnak kétszerese, de lehet, hogy háromszorosáról is beszélhetünk, akik lazább módon kapcsolódnak hozzánk, és lehet eljönnek istentiszteletre, és lehet eljönnek bibliórára, és lehet elhozzák a gyermekeiket a táborokba, de akiknek a egyháztagságuk még azért várat magára, mi azért elmondjuk, hogy ez egy komoly lelki felelősség, tehát jól tudjuk, hogy Isten tiszteteken való rendszeres részvétel, úrvacsorával rendszeres élés, a gyülekezet életének anyagi értelemben és a hordozásra, ugye ez mind-mind feltétele a egyháztagságunknak, úgyhogy nem szeretnénk valami fajta mesterséges lelkinflációt elindítani, hanem aki jön, az jöjjön érdemben, az jöjjön komolyan. Mi egy barátságos gyülekezet vagyunk, egy jó lelki gyülekezet, meg hogy így mondjam, egy kicsit szabadidős értelemben még ilyen főzős gyülekezet vagyunk a Nőszövetségnek köszönhetően, tehát azt gondolom, hogy jól meg lehet találni a közös hangot, és hát különféle karakterek nyilván, mert a tíz ujjunk se egyforma. Van közöttünk olyan testvér, aki korábban a debreceni, azt hiszem a hölgyvízi pólósokat és utánpótlás csapatokat edzette, van, aki agrárium területén alkot kiemelkedőt, és hát ugye sokan utaznak be Bocskai Kertbe, ez jellemző a településre, Észak-Debrecenbe, Nyugat-Debrecenbe, hiszen karnyújtásnyira van gyakorlatilag a egykori Biogála, mostani Teva, vagy éppen Észak-Debrecenbe a klinika, egyetem, amik ott dolgoznak, pedig az elkerülő úton mennek, akkor Nyugati Ipari Park, most már ugye a BMW, tehát önkormányzati képviselő testvérünktől úgy tudom, hogy Bocskai Kertnek egészen 6500 főig van kapacitás növelésre engedélye, hogyha a víz beruházások is ezt engedik, tehát ahhoz képest, hogy 300 fős település honnan indult, most egy növekvő, mindennapi életet lehetőségeiben segítő gyülekezetről és településről beszélünk. Nyilván az infrastruktúrának egy picit nehezebb lekövetnie a létszámbeli növekedést, de úgy gondolom, hogy a önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az infrastruktúrális lehetőségek is javuljanak, növekedjenek. Azt hiszem az elmúlt évben 3 új út is került le aszfaltozásra, és ezeknek a további utaknak az aszfaltozása is folyamatban van. Ahogy mondtam, Bocskai Kertben minden új bizonyos értelemben, hiszen 93-ban lett önálló a település, méltóképpen újul meg az iskola, méltóképpen bővül a bölcsőde, de azt is csöndesen elmondjuk, hogy jól látható módon a gyermekszámnak a robbanása azért kihívások elé állítja az intézményeket, tehát kellőképpen felelős módon figyel oda a napsugáróvoda is, és Németh László általános iskola is, de látni, hogy még érkeznek a gyermekek, és mi azt mondjuk református gyülekezeti tagok, és volt óvodai vezetés, és tapasztalt szakemberek, hogyha nyilván ez egyházmegyei, egyházkerületi döntés kell, hogyha a gyermek létszámnak az elképesztő növekedése révén, Bocskai Kert növekedése révén, ha mi segíthetünk abba, hogy református bölcsőde vagy óvoda segítse a gyermekek ugrásszerű, óriási létszám növekedésében a segítséget, akkor mi készen állunk erre, szövetségben önkormányzattal, nem akciózva külön semmit, és szövetségben természetesen a fölöttes egyházi szervezetekkel, a Hajdúdik Református Egyházmegyével, Tiszántó Református Egyházkerülettel, minden bizonnyal, mindennek eljön maga ideje nekünk, imádkoznunk és dolgoznunk kell, és amikor egy napon Esperes úr és Püspök úr azt mondja, hogy na hajrá, mert megvannak a feltételek, akkor mi úgy gondolom, hogy készen állunk a további növekedésre, ezért imádkozunk és dolgozunk.
A templom felújítása miért fontos most? Mennyi pénzt nyertek a pályázat során, és mikor valósulhat meg?
A pályázatnak, ez egy országos templom felújítási pályázat, a Bethlen Gábor alap, illetve kormányzat jóvoltából. Minden beruházásnak 2026. december 31-ig meg kell valósulnia, és következő év zárónapjáig el is kell legkésőbb számolni ugye mindennel. Hogy miért volt erre szükség? Azért, mert az idő telik, és bár nem olyan nagyon régen épült a Bocskai Kert ökumenikus templom, ugye 96-ban kezdték, 97-ben befejezték, Kálmán Ernő építész munkásságát és munkásságának különlegességét hordozza a templom. Az építészeti jogutódlást a fia ifjabb Kálmán Erdő gyakorolja, és segít majd nekünk abban, hogy méltóképpen minden megvalósuljon. Tulajdonképpen, mint a születés temploma, a Bocskai Kerti templom, a Betlehemihez hasonlóan, hát egy 8-szög alakú, egy ilyen stopptábla alakú templom. Mi arra nyújtottunk be pályázatot, hogy most, ha valaki szemben a templommal látja, hogy a torony oldalából több nézetméternyi külső vakolat lepergett, tehát a toronyt feltétlenül külsőképpen meg kell újítani. Ez a pályázatnak az első eleme. A második hogy a templom külső, főleg ahol vízlefolyók vannak és a fal benedvesedett, ott le kell verni, és ott egy külső megújítást kell tenni, illetve a templomnak a deszkázatát kell megújítani, kicserélni. Hogyha ez a mintegy 15 milliós keretből megtehető, akkor örömmel nyújtjuk majd be a szükséges dokumentációkat, hogy hála Istennek a felújítása, megújulás megtörtént. Tehát alapvetően a templom állapota, azt mondhatnánk iskolás nyelven, hogy mondjuk egy gyenge 4-es, de hogy ne romoljon az állapota, és hogy ne legyen balesetveszély, és méltóképpen tudják a felekezetek használni, feltétlenül indokolt ez a felújítás, és köszönettel tartozunk a döntést támogatóknak.
Van önöknek egy újsága Szőlőtő címmel, amely most egy különleges díjat nyert.
Igen, a Szőlőtő újságunk életre hívásának az éve 2002. McIntosh Richard Tankenny testvérünk és még egy testvérünk járt az élen, akik lelki misszió meggyőződésből fontosnak tartották, hogy lelki pásztorokkal egyeztetve, presbitériummal összhangban, hogy elindulhasson ez az újság. Hogy miért Szőlőtő, hát ezt két értelemben sem nagyon kell magyarázni, de azért egy picit mégis. Nyilván a Bocskai kerti szőlőbirodalomnak egyfajta lenyomata és háladás az ősök munkássága, és Bocskai kertnek az alapvető szőlősgazdás múltja és karaktere előtt egyfajta tisztelgés. Másfelől pedig ugye Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző, tehát ha belül táplálkozunk, akkor az igéből táplálkozunk, akkor a legjobb minőségből táplálkozunk. Nagy dolog, azt gondolom, hogy egy misszióegyházközség újsága egy megszakítással 2002-től folyamatosan működik. A mi újságunk az nem szebb, jobb, különlegesebb a többi gyülekezet újságánál. Az értéke abban áll, hogy mint misszióegyházközség szinte születése pillanatától a gyülekezet, ahogy jogi státusz nyilván, már van egy újsága. Ezt már vannak, akik felkarolják, gyülekezeti tagok és presbiterek és nőszövetségi vezetők és tagok cikkeket írnak benne, abszolút biblikus alappal. Tehát a legnagyobb értéke a biblikus alapok, az így megírt cikkek, közzétett prédikációk, bizonyságtételek, diakóniai munkálkodásra, célokra való felhívások, és ugye ez az újság, ez papíralapon kezdődött először A5-ös méretbe, aztán A4-es méretbe, most visszatértünk újra az A5-ös méretbe, illetve elektronikus formátumban is a misszió nagy lelkiügyét szolgálja. Negyed évente jelenik meg, és a nagy ünnepek előtt próbáljuk a testvéreket elérni ilyen formában is, és gazdagítani azt a lelkiséget, amelyet a gyülekezetben, Isten és egymásra való közösségben megélünk. A díj, ami szóba került, ez nem más, mint érték és minőség nagy díj, amelyet egyszerre nyert el McIntosh Richard Tankenny testvérünk, lokálpatrióta kategóriában, a horgolt képeivel, alkotásaival, illetve ezt az érték és minőség díjat elnyert a gyülekezetnek a Szőlőtő címet viselő újsága. Tulajdonképpen tudomásunkra jutott, hogy van lehetőség érték és minőség nagy díj pályázatra. Megpályáztuk ezt a rangos díjat, és Isten kegyelméből megkaptuk, és az egy külön kegyelem, hogy a gyülekezet alapításának 25. évében, évfordulóján, 2025. évi érték és minőség nagy díj tanúsító védjegy elnyerésére benyújtott és befogadott pályázatunk megfelelt a pályázati felhívásban előírt követelményeknek. Komoly díjról van szó, szakmai bíráló bizottsággal, és a kiírói tanács díjait meggyőzte kiválóságáról. Egyrészt Piroska néni horgolt alkotásai, másrészt a Szőlőtő újság, és így kiérdemeltük az érték és minőség nagy díj tanúsító védjegy használati jogát, és ezzel együtt a kitüntető címet. És ahogy mondtam, nem csak az újság, hanem McIntosh Richard Tankenny asszony testvérünk részéről a kiírók tanácsa érték és minőség nagy díj pályázat lokálpatrióta külön díj elismerő címet adományozta. Azért az áldozatos munkáját, amiről beszéltünk is, hogy a Szőlőtő hírlevél életre hívásával, megújításával hozzájárult, hogy Bocskai kert lakóiból tudásban, lelki támogatásban gyarapodó, szeretetteljes, összetartó közösség váljon, és a Szőlőtő hírlevél pályázatunk elnyerte a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ külön díját, a díjazást jelképező trófeákat, okleveleket. Egy kicsit furcsa időpontban, szeptember 11-e, tudjuk, hogy ennek van egy negatív hangja is, nekünk azért pozitív volt ez a dátum 2025 viszonyában, hiszen az Országház főrendi ülésteremében vehettük át, és erre büszkék vagyunk, ennek nagyon örülünk. Az érték és minőség nagydíj, illetve védjegy Magyarország gazdasági hivatala által kiírt pályázat révén elnyerhető, ez 1998 óta egy lehetőség, érték és minőség nagydíj védjegy elnyerése. Őszintén szólva, egy picit furcsán éreztük magunkat ott a Magyarországgyűlésnek a főrendi házában, mert a legtöbb szereplő, aki díjazást nyert, gazdasági szereplő volt, most nem nevezném meg őket, de ahogy tudunk, olyan védjegyről, amelyik mint magyar termék mutatja, hogy ez egy különleges minőséget képvisel, úgy az érték és minőség nagy díj is rákerül a különféle gazdasági társaságnak a különböző termékeire, azt mutatva az újságunkra is rákerül, hogy eleget tettek annak a elég magas szintű követelmi rendszernek, amelyet a kiírók megfogalmaznak. Alapvetően szellemi, kulturális termékekről is szó van, és adott esetben gazdasági tételes produktumokról, amik mögött az a gondolatiság húzódik meg, hogy mutassák már meg a magyar emberek, hitéleti, kulturális, gazdasági szervezetek, szerveződések, hogy nem törekedhetünk másra, csak arra a szintre, hogy csak a legjobb elég jó nekünk. És erre törekedjünk magyar emberként a hagyományaink mentén, a jövőre irányuló felelősséggel. És ezt most már én teszem hozzá, hogy legyünk hű képviselői az Isten képűségi mandátumunknak, aminek az egyik fő ága az, hogy az Úristen egy nagy alkotást hajtott végre, itt vagyunk a Földön emberekkel, növényekkel, állatokkal, teremtménytársakkal, ahogy mi alkotásra születtünk, kövessük az alkotó Istent, mutassuk meg, ki a kapott talentunkkal, legyen szó hitéletről, újság létrehozásáról, kulturális szerveződésről, vagy akár egy gazdasági szereplőről, hogy az Istentől való felelősség mentén legmagasabb értéket kívánjuk emberekként, magyar emberekként a nekünk rendelt lehetőség szerint elérni.
Miklós Lászlót, a Bocskai Kerti Református Missziói Egyházközség lelki pásztorát hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Az interneten is. Europaradio.hu.
Let our praises remind all the darkness of how great and how mighty our God is. For the battle belongs to the Lord and no one else. We are standing in holy defiance. We're declaring aloud in the silence that the battle belongs to the Lord and no one else, no one else. We'll sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. Strongholds will crumble like castles of sand. We are marching on. We're marching on. Unstoppable kingdom advances,
as we take back the ground from the darkness. The battle belongs to the Lord and no one else. You're the banner we raise in the chaos. No, the gates of hell won't stand against us. The troubles, the trials, the shadows, the sorrows, the long nights, the hard fight. We are the prophets, the voice in the darkness, declaring the battle.
Rejoice, O child.